füles bagolyolvasó, Bródy Sándor, János és a barátai. Sem villamos, sem légszesz, még csak petroleum sem égett a diákszobában, pedig estve volt, télen és a fiúk vágytak a világosságra. Időnként egy-egy szál gyufát gyújtottak, hogy, amint ők maguk mondották, bevilágítsanak a fekete nyomorba. A technikus, aki a gyufát kezelte, született pirotechnikus volt és a hitványfényt a végletekig kihasználta, a leégett fenyőfácskát a szájába vette, a saját fejét kivilágította és azt mondta, hogy ő egy megőrült lámpás józanok. A fiatal emberek nem voltak semmiképpen. Az egyik azt mondta, gyerekek, fogadjunk, én ma még vacsorálni fogok a pipában. János, az orvos növendék, a legerősebb és legidősebb, tehát a családfő Mária utcai diáktanyán, azt számítgatta ki, hogy mennyit átkölcsön. Kinek, ha 100 000 forintja lesz. Veszekedtek, hogy kikapjon nagyobb summát, sőt vissza-vissza utasították, a technikus ajánlatot tett, hogy játszanak nemzeti, imperialista, játékot, János adjon bankot a 100 000 forinttal és abból ki mit nyer, az az igazság. Kártya volt, mert az van, ha már minden el is veszett, de a gyufa világa mégis gyér. Utaljunk tapintási érzékünkre, mint a vakok, indítványozta valaki. Kísérletet is tettek, nem nagy sikerrel ugyan, de huzamosabb ideig, egészen addig, amíg a szolgáló behozta a maga kis petróleum lámpását és rövid, de annál hathatósabb szónoklattal letette az asztalra. Azt, válaszoltak a fiatal emberek, enyelegvén egy kissé evételen nővel, aki mindig csak oly helyen szolgált, ahol a sok fiatal ember szobaúr lakott, és akinek durva külseje és keresetlen modora alatt nemes, mondhatnám finom és önfeláldozó szív lakott. A világosság hatása alatt játékszenvedélyük egyszerre lángot vetett, volt közöttük olyan is, aki 1000 koronát tett egy kártyalapra és a tétet, a nyereséget, szorgalmasan és becsületesen fölírták, előbb szavukat adván, hogy azt komoly adósságnak tekintik és megfizetik a jövőben. Mert nagyon fiatalok voltak mind, a jövendőre játszottak, a jövendőt nagyon komolyan vették és a jövő raktáraiban mindegyikőjüknek halomszámra állott a sok pénz és egyéb földi jó. János azonban nem akarta elfogadni az 1000 koronás tétet sok. Ti rómaiak mindig hazardíroztok, ti izraeliták pedig mindig csaltok. A felekezeti háború, mint minden pénzkérdésben, hirtelen kiütött. Öten laktak a diáktanyán, földik, hevesiek, mind, a kis dedovótól pajtások és jó barátok, nem is ismertek olyan időt, mikor még nem ismerték egymást és egészen kitágult orrukkal, összeszorított tököllel állottak szemben, felekezeti viszonyok szerint párosával. Az asztal még elválasztotta őket, de már döngették a válaszfalat és Jánost, aki minden nap más vallásúnak mondotta magát és most sem csatlakozott egyik párthoz sem. Az ütéseket felfogta, visszaadta, majd mint egy vadsakál elordította magát, csend. Én beszélek, a testvérgyilkosságot felfüggesztették egy pillanatra és az orvos növendék éppen nem szónokias hangon, halkan beszélt, a fene hegyen meg benneteket. Kivágom a szemeteket. Gazemberek, bajtársak, rómaiak, lehet, hogy az izmaelita tényleg előszeretettel csal. Ez baj, azaz, hogy nem baj, én nem mondom, hogy általában ne üldözzétek és ne gyűlöljétek a zsidót, ez évezredes indulat. Következésképp természettudományi alapon áll. Az öklök megint megmozdultak. János azonban keleties és fölöttébb hangos accentuálással közbevágott, de mindenki teheti ezt, csak a magyar nem. 1 millió zsidó van, vagy vagyunk, vagy tokit. Tiszteltetem a humanizmust, nem azért nem szabad bántani a milliót, hanem, mert kell, föl kell szippantani, be kell keríteni, betaposni a nemzeti húsba és vérbe, nem tud, álljon külön, de szorosan a nemzet mellett. Renegát faj, használható, ízléstelen is, Rákóciak és Hunyadiak lesznek. Ez a nemzetnek jó, simogatni kell őket, minket, titeket, fúj. A fiatal ember az orrát befogta, a hazát éltette, a békát utánozta, mire goromba szavak ismétlése közben, összeölelkeztek és leültek az asztalhoz, hogy elénekelnék a nyomorindulót, amelyet egy nagy bélű tóddiák készített. Abban az időben, amikor 12 napon 6 vizes zsemje volt az összes eledele, szerelmes volt, vizsgázott és a szüleit kellett eltartania. Az indulóban tényleg ind, tehát szanszkrit. Részletek voltak, érthetetlen, ostoba, önkényes és keleti szavak, az egész együtt. Csupa irtózatosan keserves érzés, de haragos, pusztító, sőt hősi részletekkel. Az asztalon iszonyú erővel ütötték hozzá a taktust, különösen a refrainnél, amely így hangzott, bumvájó, bumvájó, esette, sette vájó. Megőrülünk, megőrülünk, ne fizessenek, csak menjenek el. Hangzott át a szomszéd szobából a félénk, részint kétségbe esett felszólítás. A lakásadó. Egy nyugalmazott, de előbb már tönkrement bőrzeügynök, kérvényezett alázatosan, majd követelődzött teljesen, de hiába. Énekeltek a végkimerülésig, egészen addig, míg a különösen fiatal és feltűnően kicsi Nyizor, jogász és újságíró, mert egy nagy lapnál egy nagy vezércikkíró neki diktálta cikkeit, a rendes körülmények között is rekedt Izor nem suttogott közbe. Szája mozgásáról látták, hogy táncolni akar, sőt táncot kreálna. Ha nagyon éhes volt, megcselekedte, elhallgattak, figyeltek a nyomor, vagyis a bibisztánc. Károgta a kicsiny és belekezdett, de előbb a lámpást lesrófolta, hogy a falon, esetleg a padolaton árnyékok keljenek és a szükséges rejtelmesség vegye körül kis skelettjét, amely a tánc alatt szinte zörgött pergamenszerű bőre alatt. Aki kiáltotta, huhu, visszhangozták a fiúk, mert bírtak azzal a képességgel, hogy azonnal cselekvő részt vegyenek egy friss alkotásban. A tánc egyébként hang és ficó nélkül folyt le és legfőképpen a körül forgott, hogy a fiatal ember, mint egy sánta és beteg bibic, ütemes mozdulatokkal igyekezett valamerre menekülni, a meglapulásnak és a hencegésnek minden madár kifejezését alkalmazta és fölhasználta ezen közbeni, de egy pillanatra sem feledkezett meg, hogy sánta, fiatal, hiszékeny és ostoba. Egyszer-egyszer kiegyenesedett és rendkívüli komolysággal utalt arra, hogy ő alapjában véve mégiscsak ember. Halálra nevették magukat és ez alatt teljesen elfelejtették, hogy a reggeli kávén kívül ma egész nap semmit sem étkeztek és hogy a vacsorára nézve sincs semmi reménységük. Kevés hitelüket már mind kimerítették, sőt már becstelenség is nyomta a technikus lelkét. Hozzányúlt a titkos kasszához, kölcsönt kért és kapott a szolgálótól, igaz, hogy ezzel a kócos és nem szép leányjal mindigen bizalmasan voltak, írni tanították, megírták a szerelmes leveleit. Egy bádogossal és egy falujabeli szabólegénnyel levelezett egyszerre, követték lelkének rajongó és naív emanációit és nem csodálkoztak azon, hogy a leány kész volt egy nyilvánulások kifejezéseért, illetve közvetítéseért, forró önfeláldozással fordulni feléjük. Messalina volt, az igaz, de a legjobb szívűek közül való. Ingók nem léteztek többé, csak a legszükségesebb ruházatról lehetett szó. János, a törzsfő, még ettől is megfosztotta magát és egy hete, a közérdekében, eladta a téli kabátját, minthogy elvi ellensége volt annak, hogy bármit is zálogba tegyen. És ez a téli kabát ügy nagy taktikai hiba volt, ezzel elvesztették minden cselekvő képességüket. Az élettel, mint olyannal, egyedül Jánosnak volt összeköttetése és ő nem mehetett ki, csak levelek útján érintkezhetett a makét, vagy három emberrel, akitől 10 forinton alól járó összegeket lehet kölcsön kérni. Csodálatos az, hogy felnőtt, egészséges, jó családból való fiatal emberek, ha biztos jövőjűek és tisztességesek is, mikor látoltak a pénzforrások dolgában is, ha a legprimitívebb üzletekkel végeztek, ha a bezálogosítás intézményét kimerítették, nem tudnak mozdulni többé, a földbe, egy helybe vannak gyökeresedve, mint a virág és mint a szomjúhozó virág az aszúnyáron, tétlenül, fatalista módra, homályos öntudattal várják az esőt, a harmatot. Talán Jánost kellene becsapni, szólalt meg egyszerre egy fölöttébbel szontyolodott hang a nagyszoba mélyéből, az ablak mellől. A tanár jelölt, egy biztos fizetésű vidéki igazgató tanító fia volt a fölszólaló. Egy igen gyenge testalkotású fiatal ember, aki reggeltől estig az ablak mellett ült és a pénzes postást vigyázta, bárha tudta, hogy az bizonyos pontos és kizárólag nappali időn túl nem szokott jönni. A tanár jelölt kétségbe esett felszólalására nem válaszoltak, bárha az elzálogosítás nem a hús és vér Jánosra, hanem a csont és fa Jánosra vonatkozott. Barátjukra, a csontvázra, aki egy végképpel rongyosodott szárnyas kabátba burkolózva ott vigyorgott a hiányosan és egyoldalúan világított szobában. Ő, aki túl volt minden testi szükségen, mintha kissé lenézte és kinevette volna az igazi Jánost és barátait, akik olykor-olykor kémkedve néztek rá és filozofikus megjegyzéseket haigáltak felé, te könnyen nevetsz, gasztót. Ez túl van minden vágyon, azért vihog, hogy mi tűrjük a vágyakat és azt mondjuk ez az élet. Mindjárt kupán ütöm ezt a szláv gazembert, nekem úgy rémlik, a koponyájából nem preparáltunk ki bizonyos öntudatot, amely megvan, él, csak közlő képességét vesztette el. Hát ha a csontfoszfor tartalmában van az öntudat, az összes agyanatomusokért nem adok egy jó alvást, a két orvos növendék, mert Jánoson kívül még volt egy másik is, a legteljesebb hitetlenséggel nézte az orvosi dogmákat és tele volt fiziológiai romantikával. Nihilisták voltak, mint ahogy illik is, de a hívők és rajongók fajtájából. Az emberi kadávert megolybá tekintették, mint a kirabolt templomot és, ha boncoló eszközeikkel sajtot és egyéb passzióval vágható eledeleket ettek is, a hulla, amit szétdaraboltak, szent titok volt előttük. Hagyjátok Jánost, Szólt János álmosan, ő is, a többi is, már fekvő helyzetben, a szomorú, konkrét létből a boldogálom felé vezet, már beletörődtek abba, hogy így omorral fognak elaludni. Csak az ilyen hajlandóságú bölcsész nem akart lemondani, én elviszem, a klinikai szolga ad rá. Holnap megjön a pénzem, hazahozzuk. Nem mindegy Jánoskának, itthon alszik-e, vagy a klinikán alszik. Nem. Különösen János, az igazi, nem tudott lemondani arról, hogy a fiatal csontvázat embernek ne nézze. Ő preparálta, ő fosztotta meg nagy gonddal és körültekintéssel minden földi terhétől. Talán elfogultá tette az is, hogy druszája volt, és mikor az életben először és utoljára találkoztak, a szkelet azt mondta neki, hogy Jánosnak hívják. Mindnyájan, akik csak élünk, Jánosok vagyunk, viccelt az orvos növendék, és befogta a váz, akkor még tükröző és rugalmas barna szemeit. Sok idejük nem volt a beszélgetésre, a szép csontszerkezet tulajdonosa a kórházba szállítatás előtt egy órával lezuhant egy építőállványról. Tóth napszámos volt, 20 éves, a koponyája kemény, mint a kavics, de a kavics éles is és belefúródott az előbbi anyagba. Csak az a gyalázat, hogy a napi napszámját már nem tölthette el, jegyezte meg János, akihez a haldokló, majd a hulla is be volt osztva. Más financiális, nemzetgazdasági és szociális vonatkozású megjegyzéseket is fűzött az esethez, amely flegmatikus természete ellenére szokatlanul izgatta. A napszámos Tóthot, felsőbb engedelemmel és mert az útról jött hős senki sem tartotta jussát, kipreparálta magának, hazavitte otthonába, nagyon megszerette és megszerettette barátjaival is, akik más, gyáva polgári pályára készültek és kezdetben idegenkedtek a különös lakótárstól. De hamarosan megszokták, látva, hogy nem bánt senkit és nagyobbára csak jó akaratulag mosolyog. És lassanként beszédesek lettek vele, mint maga János, aki szívesen bocsájtkozott a druszájával erkölcsi és bölcseleti vitatkozásokba. Tudnillik kérdéseket intézett hozzá és felelt is helyette magának. A szkelet ilyen módon benne volt az életükben, minden dolgukban, szabályozta életfelfogásukat, nevelte őket, minden esetre erős befolyással volt jellemükre. Mondhatnók, hogy János, a váz, összetartotta, szelidítette és megfegyelmezte a külön-különféle szertehúzó és más-más irányban forró temperamentumokat. És az embertelenség, amely a fiatalságban otthon van, nagyon meggyengült, amióta velük lakott. A János csak bizományban a miénk az egyénisége a saját magáé, ha az életben kihasználták, halála után tiszteletben kell tartani showverénitását. Aludjunk, az arcotokra feküdjetek, úgy sokkal hamarabb elaludtok. Nem tudtak elaludni, szólongatták egymást. Alszol-e? Fütyültek, az újságíró elkeseredésében német szocialista verseket szavalt. Valakit le kellene ütni, nincs jogunk ahhoz, hogy ebben az állapotban valakit leüssünk. Az esküccék fölmentene, szólalt meg az erőre berendezett technikus. Valami becstelenséget kellene elkövetni, szólalt meg a gyenge gyomrú tanárjelölt. De mit, mit, az hogy mit, én is úgy vágyom arra, hogy valami olyasfélét elkövessek. Teherpróbát akarok csinálni a lelki ismeretemmel. Ilyen hamarosan nem lehet csalni, szólt az ifjú kizormester. Ahhoz előkészület kell. Becsületes szívük az erőszakos becstelenség felé fordult. Különösen a betöréses lopás lett nagyon is érthető előttük. Egy kis milliómos családhoz, most, amikor túl lakott gyomorral újra étkeznek, bemenni és így szólni. Vacsorálni jöttünk, akinek nem tetszik, elmehet. Nem ez valami nagy erkölcstelenség kellene, valami borzasztó. Szólt János és hirtelen fölemelkedett. Hop-ho, én tudok valamit, nekem jutott valami az eszembe. Hirtelen felöltözködött, egy idegen neki fölött épp szűk téli kabátot hanyagul a vállára, panyókára vetett és eltávozott. Még kapuzárás előtt ért haza igen előkelően kiállított és szerfölött nagy pakkal, amelyben két dobozzal is volt a maholajba főtt kis halak közül, amelyek iránt a fiatal diákgyomrok annyira érdeklődnek. Angol homban szárított szalonnát hozott és nagy füstölt kelet-tengeri halakat, amelyek megmerett szemmel, mintha néznék az idegen világot és, mintha azt kérdeznék, miért utaztunk mi ilyen messzire, minek jöttünk ide. Torinoi gyümöst, skót viskit is hozott, azonképpen édességeket, mogyorót és, végül nagy, kövér és előkelő szivart, ama brittanikus hagyatékából. Ne kérjetek, hanem igyatok, egyetek, szivarozzatok. Szólt, amikor a fölvidámodott kis csoport a becstelenség iránt érdeklődött. Ő maga alig evett, kínálta a többit, bontogatta az elemózsiát, rossz vicceket csinált és erőszakosan nevetett. Majd elmélázott. Hagyták. Falatoztak és eltelve lefeküdtek, a holnaptól a legjobbat várták és oly boldogan, mint, akik nehéz csatát nyertek és abban nagyon kifáradtak, hajtották fejüket nyugvóra. Egy-két ária töredék és aludt, mint kivévén Jánost, aki annyira föl volt izgatva, hogy suttogó magánbeszélgetést folytatott, majd áttért Druszájával a csontvázzal való dialógusra. No hát pénzt kérni kölcsön van, ebben becstelenség? Nincs, azt mondod, abban nincs, valamelyest megnyugodott-e magának adott válaszban. De rendkívül bosszantotta, hogy amíg társai mélyen alszanak, ő virrasztani kénytelen. Az ifjú Izidorra vetett tekintetet, aki hangosan vett lélegzetet, zeneileg aludt. Azt oldalba bökte, hé, nincs ma halottak napja, mit fújod a Verdi requiemjét? Nem is igaz, a Radecki marsot fújom, ez az ágyú cúr, cseréljünk, vagy várj, én oda megyek. Oda bújt, nem hagyta aludni, egész éjjel beszélgettek. János sokat beszélt egy rossz leányról, aki egy éjszakai mulatóban virágot árul, többet keres, mint egy miniszteri tanácsos is, akivel az éjjel véletlenül találkozott. Szerelmes belém, minden virágát ide adja és pénzt nem fogad el ellenkezőleg. Az orvos növendék hosszan, kínosan fölnevetett, úgy, hogy a nehéz álmokból is fölébredtek mind. Gyújtsatok gyertyát, valami világot, szólt az orvos növendék. Foga vacogott, teste reszketett, amint az ágyban fölállott. Én elzüllöttem, monddá halkan, én nekem nincs többé jövőm, csak ezt akartam tudtotokra adni, tette hozzá nyugodtabban, szinte vidáman. Erősen éjszaka volt még, félig álomban, szitkozódva és a szemüket dörzsölve oda mentek hozzá, mint a majorság, egy szögletbe, mindaz egy ágyra gyűlt, körülülték és minden hallgatták, amint egy Svanágnes nevű külföldről ide került virágárus leány jellemzett, aki neki 20 koronát adott kölcsön. De milyen 20 koronát, és ezért a 20 koronáért el fogom venni. Félbeszakítok mindent, fogorvos leszek. Harsogva nevettek, majd mélyen elkomolyodtak. És a kihűlt szobában, rongyos ingeikben ülve, dideregve, némán vették körül azt, aki közülük a sorból kiállott.